Ma este csak magunk között vagyunk, és reméljük, hogy az Úr is közöttünk lesz, vagy van. Ez a legfontosabb. Ha csak mi lennénk itt, és ő nem, akkor mindannyian hazamehetnénk. Ha nem hozzuk magunkkal ezt a bizonyosságot, hogy ő jelen van, akár sokan vagyunk, akár kevesen lennénk, ő azt mondja, mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, vagy össze vannak gyűlve az én nevemben, ott én jelen vagyok közöttük. És ő beváltja az ígéretet, amit adott. Mi pedig itt vagyunk az ő nevében. Tisztelettudatosan az ő szava iránt. Elég sokszor elmondtuk már, mindazok, akik tisztelik Istent nem csak szájukkal, hanem szívükkel is, azok hisznek az ő szavának. Istent nem lehet elválasztani az ő szavától. Ő és az ő szava egy. És ha mi egyé akarunk válni Istennel, akkor egyetértésben kell lennünk az ő szavával. És abban a pillanatban, amikor egyetértésben vagyunk az ő szavával, ő felelősséget vállal értünk. És ahogy hallottuk is, semmi sem választhat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, ami Urunkban van. Tisztában vagyunk azzal, hogy Isten szava nagyon különböző módon kerül alkalmazásra. Az ördög volt az első, aki először foglalatos volt annak értelmezésével, és valószínűleg a végsőkig is így fog eljárni. Még maga akkor is, amikor a mi Urunk a Földön volt, az éppen felolvasott bibliai szakaszt vette a szájába, és ezzel az ígével szembesítette az Urat. Mindannyian elolvashatjuk. Itt a 91. Zsoltárban, ahogy mindannyian hallottuk, a 11. versben, a 91. Zsoltárban, a 11. versben az van írva, mert az ő angyalait el fogja küldeni azért, hogy őrizzenek meg téged minden útadon. Ők az ő karjaikon fognak téged hordozni, hogy lábad ne botoljon meg egy kőben. És ha elolvassuk ezt a Máté evangéliumának 4. fejezetében, a 6. versben, itt van leírva a mi Urunk megkísértésének a története, és az áll írva, sőt, az ellenség maga mondja a 6. verstől, és ezt mondta neki, ha te vagy az Isten fia, úgy vesd le magad itt, mert megvan írva, ő majd elküldi érted angyalait, és azok karjaikon fognak hordozni téged, hogy meg ne üsd a lábadat a kőbe. Az ellenség, az ellenfél maga volt az, aki a szájába vette Isten szavát. Ugyanezt történt az összes írástudókkal, az összes farizeusokkal, mindenkivel, mert ismerték ugyan Isten szavát, de nem ismerték Istent és Isten hatalmát sem. És nem lett egy részévé az Isten tervének az ő idejükben. meg volt írva akkor is, hogy megparancsolja az ő angyalainak, hogy a kezeiken hordozzanak téged. De sehol nem volt megírva, hogy vesd le magad. Ez nem áll sehol, de ez az, amit az ellenség akart, hogy a földre dobjon. Ez az ellenség terve. Letaszítani, majd utána áhítatos szövegeket harsogtatni. És talán még egy bibliai íge szakaszt is hozzáfűzni, hogy hihetővé legyen téve a dolog azok számára, akik hallgatnak ugye rá. Meg kell különböztetni a dolgokat, ahogy a hátul ülő barátom ma elmondta nekem, amint a protestáns püspök levélben köszönetet mondott a pápának, és megemlítette azt az ígét is, amit itt Rusz testvér említett a Róma 8-ból, ebben a levélben is, hogy semmi sem választhat el Isten szeretetétől. És csak azt sajnálta, hogy az úrvacsorát nem tartották meg együtt. Az emberek elveszítették a rálátásukat, és ez nem bíráskodás, és nem ítélkezés. Ez egy olyan szomorú megállapítás, hogy az embernek meg kell törjön a szíve emiatt. Hányan veszik a szájukba a János 17. fejezet szavait, és mondják, de hiszen az Úr maga kérte, hogy mindannyian egyek legyünk. És megtörténhet az is, ha az idő még tart, és az Úr eljövetele még egy kicsit késik és várat magára, amikor ez az egyesülés bekövetkezik, hogy mindazokat, akik nem vesznek részt benne, Isten ellenségeinek lesznek tekintve, mert nem vesznek részt az egységben, amely összekovácsolódik. És az emberek újra azt mondhatják majd, de hiszen meg van írva, hogy mindannyian egyek legyenek. Ti miért nem akartok? Miért nem hajoltok meg Isten előtt? Sok minden meg van írva, csak helyesen kell megérteni és befogadni. Bátran merem állítani, hogy alig ha lett volna olyan írástudó vagy farizeus, aki azt olvasta volna ki a Zsoltár szavaiból, amit az ellenség felolvasott abból. Egyikük sem jött el ezzel az érveléssel, hanem az ellenfél volt az, aki azt mondta, hogy meg van írva, hogy elküldi az ő angyalait, és agyok vigyáznak rád, karjukon hordoznak téged, és nem fogod a lábadat kőbe sem ütni. Szeretteim, elérkezett az idő, hogy megkülönböztessük, hogy Isten ígéje, Isten szellem által van-e előterjesztve a megfelelő kontextusban, van előterjesztve, vagy az ellenség él vissza vele. Még mindig el kell gondolkodnom a szerda estéről is, Rusz testvérnek nincs semmi oka bocsánatot kérni, sokkal többet kapok én a hallgatásból, tényleg. Ha mindenki annyit kapna a hallgatásból, mint én, akkor minden összejövetel mérhetetlenül sokat ér. Az én gondolataim elmélyülnek az ígében, és akkor szellemi szemeim előtt látom Isten programját. Visszatérek a két íge szakaszra, Jeremiás 11. fejezetéhez, majd a 12. fejezetéhez, majd a krónikákhoz. Itt az van írva a Jeremiás 11. fejezet, második versétől kezdve. Vegyétek tudomásul eme szövetség szavait, és tegyétek közhírré azokat a Júda embereinek, férfiainak, és különösképpen a Jeruzsálem lakosainak. És te pedig ezt mondjad még nekik. Így szólt az Úr Izrael Istene. Átkozott mindenki, aki nem teljesíti eme szövetség rendelkezéseit, feltételeit, amelyet a ti atyáitok számára kötelezővé tettem abban az időben, amikor kivezettem őket Egyiptom földjéről, stb. Itt újólag felszólítja Isten az ő népét, hogy vegye komolyan az ő szövetségének szavait, hogy higgyen, kövesse az ő utasításait, nem pedig az emberek parancsolatait. Amint tudjuk, az Úr azt mondta Márk 7. fejezetében, hogy hatályon kívül helyezték Isten parancsolatait, és emberi parancsolatokat állítottak a helyükbe, és ezekből ma bőségesen van úgy, hogy elárasztanak bennünket. Isten parancsolatai, Isten ígéje, Isten programja, Isten üdvterve, Isten tanítása, mindent elvetettek, de mindenre bevezettek egy pótlékot is. És az emberek nem tudnak már különbséget tenni a között, hogy mi az, ami Istentől való, és mi az, ami nem Istentől jön. A továbbiakban ez áll. A 6. versben. Vegyétek tudomásul a szövetség szavait, és cselekedjetek a szerint. Ha jól odafigyeltünk, nem az egész világhoz intéződnek mondottak, hanem itt az van írva, hogy tegyétek közhírré ezeket a szavakat, Júda emberei, ti Júda férfiai, különösen Jeruzsálemnek lakosai. Júda volt az a törzs, amelyet Isten kiválasztott magának, amelyből a Mesiásnak, Júda törzsének oroszlánjaként kellett előjönnie, vagy leszármaznia. Isten megadta az ő szavát, és megkövetelte azoktól, akikkel valamit el akart érni, hogy higgyenek az ő szavának, és kövessék az ő utasításait. Istennek nem volt semmi mondani valója a filiszteusoknak, sem az amoritáknak, vagy a zsebuzsitáknak. Ezeket azoknak adta át, akikkel viszonyt kötött. Isten azokhoz szól, akikkel felállította a szövetséget, és ma mi vagyunk azok kegyelemből. Azok közé számíthatjuk magunkat, akikkel Isten egy szövetséget kötött, Jézus Krisztus, ami Urunk által. Az, hogy mit tesz az egész világ, mit tesz a vallásos világ, vagy a politikai világ, az nem a mi problémánk. Isten hozzánk intézi az ő szavát, az ő új szövetségi, szövetséges népéhez. És ő megköveteli tőlünk azt, hogy teljesítsük mindenben, amit mondott. Itt a Jeremiás próféta 12. fejezetében van egy kis disputa a próféta szívében, és akkor megszólítja az Urat, és a következőket mondja neki. Neked, Uram, igazad van, amikor perlekedek veled, és mégis beszélni akarok veled a te ítéleted döntései tekintetében. Miért érvényesülnek, vagy sikeresek az istentelenek abban, amit tesznek, és miért maradnak megtorlatlanul mindazok, akik hűtlenül viselkednek? Te magad ültetted el őket, és gyökeret is eresztenek, virágoznak, és gyümölcsöt is teremnek. Közel vagy hozzájuk a szájuk szerint, de távol a szívüktől. Hadd maradjunk itt egy pillanatra állva ezeknél a szavaknál. Itt úgy van megszólítva Isten, mint aki sikeressé teszi a gonoszokat, az istenteleneket. Mindannyian együtt olvastunk, ez az érvelés. Miért érvényesülnek, vagy sikeresek az istentelenek abban, amit tesznek? És miért maradnak megtorlatlanul mindazok, akik hűtlenül viselkednek? Mindannyian jól érzik magukat, egyáltalán nincsenek gondjaik, gond nélkül élnek úgy maguk előtt. Kinek vannak gondjai? Kik vannak felelősségre vonva? Kire összpontosítja az ellenség minden figyelmét? De hiszen nem az istentelenekre, mert ők amúgy is az övei, ő pedig eme világ istene. De akkor az a vita téma, hogy Isten elülteti őket, és Isten megengedi, hogy sikeresek legyenek. Hadd olvassuk el nyugodtan ezt. Miért érvényesülnek, vagy sikeresek az istentelenek abban, amit tesznek? És miért maradnak megtorlatlanul mindazok, akik hűtlenül viselkednek? Te magad ültetted el őket, vagy ülteted el őket, és ők gyökeret is eresztenek. Nos, mit használ az istentelennek az, hogy el van ültetve? Mit használ neki a gyökere? Mely mélyen eresztet is. Az istentelen ember istentelen marad, Isten gyermeke pedig Isten gyermeke marad. Isten táplálja, akár hiszitek, akár nem, még az ateistákat is, akik ugyanazt a búzát eszik. Ugyanúgy vetnek és aratnak, mint mindenki más. Isten minden test Istene. Ezen nem változik abszolút semmi, de mégiscsak ez volt az argumentum. És ha elolvassátok a Bibliát, a hitetleneknek mindig is jól ment, a hívőknek pedig szenvedniük kellett. Itt az van írva, te magad ültetted el őket, virágoznak és gyümölcsöt is teremnek, közzel vagy hozzájuk a szájuk szerint, de távol a szívüktől. Nos, ez itt egy kicsit problematikus. Egyrészt istentelenekről van szó, de szájukra veszik az Úr nevét, de a szívük távol van tőle. És az ilyenekből van elég bőségesen. Az istentelenek nem akárhol vannak, hanem az istentelenek olyan emberek, akik szájukba veszik Isten nevét és Isten szavát, de nem hajlandóak szívükkel hinni és aszerint cselekedni. És ezáltal elszakadtak Istentől, és aki elszakadt Istentől, az Isten nélküli lett. És aki Istentől elszakadt, az istentelen. A szavaknak ma is ugyanaz a jelentőségük, mint régen is volt. És ezután folytatódik, de te, Uram, alaposan ismersz engem, és kipróbáltad, hogyan viszonyul hozzád az én szívem. Hát nem valami csodálatos dolog ez, de te, Uram, ízik, vérig ismersz engem, és próbára tetted, hogyan viszonyul hozzád a szívem. Én hiszem, hogy minden ember, aki megpróbáltatásokon kell keresztül menjen, hogy azáltal próbára van téve a szíve, a természete, az egész élete voltaképpen. Hadd legyen az istentelen beültetve, hadd maradjon felelősségre vonás nélkül, én inkább akarom a felelősségre vonást és a próbatételt és mindent, ami azzal jár, és inkább azok közé szeretnék tartozni, akik egy napon az Úrnál, vagy az Úrral lesznek. És ha meghallgatjuk azt az ígét, amiről már szerdán is szó volt, és röviden foglalkoztunk is vele, a templom felszenteléséről az Ószövetségben, a második krónikák könyve 5. fejezetében azt olvashatjuk, és ami engem ezzel összefüggésben igazán foglalkoztatott, vagy foglalkoztat ebben az egész történetben, az az ima meghallgatása és Isten válasza, ami az imát követte. Mielőtt mindez megtörténhetett volna, bizonyos dolgokat rendbe kellett tenni. Nem csak az épületnek kellett állnia, hanem mindennek, ami az előudvarba tartozott, mindennek, ami a szentélybe tartozott, a helyén kellett állnia, ami a szentek szentjébe, a kinyilatkoztatás sátrába tartozott, azt oda kellett bevinni. De még belsőleg is meg kellett szervezni mindent. Nem csak külsőleg, hanem belsőleg is mindennek rendbe kellett lennie. Itt olvassuk a 2. krónikák könyve 5. fejezetének 5. versétől. És felvitték őket, vagy hordozták azt. Talán a szöveg összefüggés kedvéért el kell olvasnom a 4. verset. Amikor pedig az izraeliták minden vénei összegyűltek, a léviták felvették, vagy felemelték a ládát, és felvitték azt a kinyilatkoztatás sátorában, sátorával és minden szent edénnyel együtt, amely a sátorban volt. A lévitai papok vitték fel őket. És most mindannyian visszaemlékeztek a Branham testvér prédikációjára, Istennek egy szolgálatot tenni anélkül, hogy az ő akaratában lenne. Dávid fogott egy új szekeret, felszerszámozta hozzá az ökröket, és felrakta a frigyládát arra az új szegélyre. De Istentől úgy volt elrendelve, hogy a léviták vállára tartozott, és ezzel kapcsolatosan volt egy csodálatos gondolat, amelyet soha nem, tudomásom szerint a mai napig nem olvastam ki a Bibliából. Branham testvér azt mondja itt, hogy a ládát a bal vállon kellett hordozni, vagyis a szív fölött. Mindig. Igen. A bal vállon kellett azt hordozni. Hogy ezt hogyan lehetett helyesen megvalósítani, azt csak a szakértők tudják. De a prédikációban úgy van hangsúlyozva, vagy egy másikban is, hogy a szív fölött kellett hordozva legyen a frigyláda. És most azt fogjátok mondani, igen, hogyan legyen, ez lehetséges. Itt van a frigyláda, tegyük fel, hogy ez a könyv most a frigyláda lenne, és a jobb oldali embernek, jó, ő itt áll, és a frigyláda ugye a bal vállán van. De mit tegyen a másik személy, ha ő itt áll a frigyláda bal oldalán? Tehát ő a bal oldalon áll, és a frigyláda jobb oldalon van, és ő mégis a bal vállán kell hordoznia. De nagyon örülök, hogy a Biblia erről is tájékoztat. Ugyanis a frigyládán gyűrűk voltak, és a hordozó rút úgy volt elhelyezve a gyűrűkön keresztül, hogy a láda elé nézett, és így beteljesedhetett, hogy az egyik és a másik is, a bal és a jobb, az elől és a hátul lévő, mert a rút, a hordozó rút a láda mögé nézett, így valóban lehetőség volt arra, hogy mindenki a szíve fölött hordozhassa azt. És ez valami egészen csodálatos dolog. Isten azt akarja, hogy ne csak vállunkon hordozzunk valamit, Isten azt akarja, hogy a szívünk fölött hordozzuk. Isten igének a szívünkben kell lennie, mert ott van annak a helye. És még mindig vannak emberei, akik hordozzák, de olyanok is, akik megértik, ami benne van, mert benne van az Isten szava. Az Isten szava volt a Frédládában. És azok az emberek, akik befogadják Isten szavát, a végén győztesen fognak kikerülni, és nem kell többé foglalkozniuk azokkal az emberekkel, akik felvirágoztak, majd mégis kilettek tépve. Isten mindennek megengedi, hogy növekedjen. Isten napja süt úgy az igazakra, mint az igazságtalanokra. Eső esik a gonoszokra és a jókra. Így áll a hegyi beszédben. Maga a mi Urunk mondja ezt, de a gyümölcseikről fogjátok megismerni, vagy felismerni őket. De a gyümölcseik, az egyetlen gyümölcs, ami Isten előtt számít, az a gyümölcs, amit ő maga tud termelni benned és bennem. Nevezetesen a szellem gyümölcse azok között, akikben és akik által befogadták Isten ígéjét, amely szellem és élet, hogy a szellem által az isteni élet mindenkiben ki legyen munkálva, és az isteni gyümölcs kifejlődjön. Következetesen tehát a léviták a Frídládát Isten ígéjével együtt arra helyre vitték, ahova tartozott, nevezetesen a Szentek Szentjébe. Hadd olvassam tovább a 6. verstől. Salamon király pedig, és Izrael egész nép gyülekezete, akik nála össze voltak gyűlve, megálltak a Frídláda előtt, és annyi apró állatot és ökröt áldoztak, hogy számuk majdnem megszámlálhatatlan volt. Rögtön azután a papok elvitték a Frídládát az Úr szövetségi törvényével együtt a számára kijelölt helyre, nevezetesen a templomház hátsó helyiségébe, a Szentek Szentjébe, a kérúb szárnyai alá. Amint tudjátok, a két kérúb a Szentek Szentjében volt, szárnyaikkal egymáshoz érintkezve, és az irgalmas széket, a kegyelem trónját őrizték. Őrizték az ígét, a Frídládát, és az is figyelemre méltó, hogy a léviták hordozták a Frídládát, addig, ameddig csak meg volt engedve nekik, hogy menjenek. Azután átvették a papok, és elhelyezték az Isten által kijelölt helyre. Ó, ha mi és mindazok, akik Isten előtt meg akarnak állni, szívünk mélyéből tiszteletben tartanánk az isteni rendet, tiszteletben tudnánk tartani, akkor Isten dicsősége újra leszállhatna. Egyszerűen hiányzik mindenki. Most nem ránk gondolok itt. Bocsássatok meg nekem, mert mégis úgy hiszem, hogy nem azért gyűlünk össze, hogy a mi makacságunkat érvényesítsük. Hiszen azért jövünk ide, hogy Isten színe előtt őszintén is tisztességesen helyre legyünk igazítva és kiavítva, hogy a figyelmeztetésnek helyet adjunk. De egyszerűen a folyamat egy része, hogy ezek a dolgok a szemünk elé legyenek tárva. Mindent a maga helyére. A levitáknak megvolt a maga feladatuk, a papoknak megvolt a maga feladatuk, a főpapoknak is megvolt a feladat, évente egyszer. Minden megvolt szervezve. A Frídláda a szövetség törvényével együtt belett hordozva a Szentek Szentjébe, a számára kijelölt helyre, a kérubok szárnyai alá. Ott volt Isten jelenléte. Ezek a kérubok Isten jelenlétét kellett szimbolizálják. Amikor Ézsaiás betekinthetett a dicsőségbe, hallotta, amint a kérubok és a szeráfok felkiáltottak, szent, szent, szent az Úr. Őt kérubok veszik körül, és itt azt kellett szemléltetniük, hogy Isten jelenléte ott van, ahol az ő szava van. És ennek sok mondani valója van számunkra. Nem csak a Bibliában van, hanem a szívünkbe is bele lett írva. Az is feltűnő, hogy sokféle körülmények voltak, de az is, hogy 120 pap is jelen volt. Ez itt van megírva a 12. versben. A 12. versben, és aztán talán a 13. versig. És velük együtt 120 pap, akik trombitáltak, vagy trombitán, megfújták a trombitát. A trombitások és az énekesek pedig egy emberként, egy hangon dicséretet és hálaadást adtak az Úrnak. Úgyhogy, amikor a trombiták, a cintányérok és a többi hangszer visszhangja felhangzott, és az Úrnak szóló dicsőíté éneket énekelték, tehát felhangzott a dicsőítő ének, mert jóságos ő, és örökké tart az ő irgalmassága, akkor a ház, az Úr temploma, az Úr templomát eltöltötte egy felhő úgy, hogy a papok nem tudtak belépni, hogy elvégezzék az ő szolgálatukat a felhő miatt, mert az Úr dicsősége betöltötte az Isten házát. Itt egy tökéletes képet kapunk az új szövetségi gyülekezetről. Az is be lett töltve Isten dicsőségével. 120-an voltak, akik összegyűltek, és ott nem olyan emberek voltak, akik pletykafészkek voltak, akiknek viszketett volna a fülük, hanem olyan emberek voltak ott, akik tisztelettel voltak Isten és az ő szavai iránt, akik hittek az Úr ígéretében, és éppen ezért gyűltek össze az oszlopcsarnokba, a felső terembe, és amikor itt az van énekelve, mert ő jóságos, és az ő irgalma örökkévalóan tart, amint tudjátok, ez az Ószövetségben történt, de Isten jósága mégis örökké megmarad, és az ő kegyelme nemzedékről nemzedékre, mint azok között, akik félik Isten. Isten már mindig is kegyelmes volt. Isten kegyelmes volt már Ábrahám idejében, Isten kegyelmes volt Énok idejében, Isten kegyelmes volt már a Mózes idejében. Isten mindig kegyelmes volt, de az embereknek alázott kellett őt keresniük. És akik keresték őt, azoknak megengedte, hogy megtalálják őt. És ezek azok voltak, akiket ő előzőleg megkeresett, és akiket megtalált. Ez is fontos. És ha ezt aztán összehasonlítjuk a Róma 15. fejezet 6. versével, ott ez áll, hogy egy emberként egy hangon adjunk hálát az Úrnak, vagy hogy egy szólamban, vagy egy szavon magasztalhassátok a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Ez annyira fontos. Mi összejövünk ugyan imádkozni, és nehezen tudatosul bennünk, hogy egyértelművé tegyük egymásnak azt, hogy az imádsághoz nincs szükség közönségre, ahogy az énekléshez sincs szükség közönségre. Egyébként Dávid minden zsoltát énekelt, imádságban énekelt. Az imádkozás közben a hallgatóságnak nagyon is, hogy nincs helye. Mindenkinek keresnie, és meg is kell találni a személyes kapcsolatot Istennel. De örülünk, hogy még mielőtt Salamon befejezte volna az imádkozását, Isten dicsősége már leszállt, amikor a szövetség ládája a helyére került. Nem az ember az, aki fontos, akit Isten felhasznál, hanem azok az emberek, akik megosztoznak abban, amit Isten tesz. Részt vesznek benne, és ők belépnek az ő jelenlétébe, és látják, hogy az ő dicsősége leszáll. Azt van itt írva a 6. fejezet 4. versétől, akkor ő így szólt, magasztalva legyen az Úr, Izrael Istene, aki most valóban beteljesítette azt az ígéretet, amelyet szóbeli ígéretként tett atyámnak, Dávidnak mondván. Attól az időtől fogva, hogy kivezettem az én népemet, Izraelt Egyiptomból. Igen, ma este gondom van az olvasással. Hadd olvassuk tovább a 7. verset. Márpedig atyám Dávid azt a kívánságot dédelgette a szívében, hogy házat építsen az Úrnak, Izrael Istenének a nevének. De az Úr ezt az üzenetet tovább vitotta atyámnak, Dávidnak. Hogy azt a kívánságot tápláltad a szívedben, hogy házat akarsz építeni az én nevemnek, azt helyesen cselekedted. Mindazonáltal mégsem te legyél az, aki felépíti a házat, hanem a te fiad, aki majd születik neked, ő legyen az, aki felépíti a házat az én nevemnek. Most pedig az Úr beteljesítette az ígéretet, amit adott, mert az én atyám Dávid helyére léptem, és felkerültem Izrael trónjára, ahogy az Úr meg is ígérte, és templomot építettem az Úr Izrael Istenének nevének. És felállítottam benne a frigyládát, azt a frigyládát, amely tartalmazza annak a szövetségnek az okiratát, amelyet az Úr kötött az izraelitákkal. Engem ez a vers foglalkoztatott első sorban. A szövetség okiratáról szóló vers. Amint tudjátok, vannak bizonyos okiratok, dokumentumok a földön, és ma Esdrásnál és Nehamiásnál olvastam, hogy amikor Izrael népe visszatért, voltak közöttük olyanok is, akik keresték az okirataikat, és nem találták meg őket. És ennek alapján kilettek zárva, nem volt részük, és azt lett mondva neki, várjatok, amíg eljön egy pap a világosságot előidőző Urimmal és Tumimmal, hogy megkérdezze Istent egy döntés vagy ítélethozatal tekintetében. Majd csak akkor vehetünk fel benneteket a gyülekezeti közösségbe, ha megkaptuk a választ. De erről a gondolatról majd később írunk vagy beszélünk. Itt az áll írva, hogy a szövetség okírata. Isten kötött egy szövetséget, ez pedig nem csak szavakkal készült, hanem írásba lett foglalva. Az okirat pedig a szövetség ládájában lett elhelyezve. Isten soha nem vonhatta vissza azt, amit mondott. És az új szövetségben is úgy van, hogy Isten soha nem vonhatja vissza azt, amit kijelentett, amit mondott. Minden feketével, fehéren le van írva. Nekünk megvan az Ószövetség és az Új Szövetség is. És Isten mindkét szövetséget hitelesítette. Ő gondoskodik arról, hogy az ő szövetségének minden szava beteljesedjen azon nép számára, azok között, akiket Isten ebbe a szövetségbe bevont. Itt az van írva, és ez itt a fő gondolat is, a 17. versben, már most tehát, ó Uram, Izrael Istene, hadd teljesüljön be a te ígéreted, amelyet a te szolgádnak, Dávidnak adtál. Rájövünk tehát, hogy miről szólt ez az egész. Ígéret és beteljesedés, szövetségkötés, törvényhozás és egy olyan nép, amelynek szívében Isten igének ott kellene lennie. Az ima nem rövidebb, hanem inkább sokkal hosszabb, mint ahogyan mi szoktuk azt néha tenni. A végén pedig jött a válasz. És ezt megtaláljuk itt a 6. fejezet utolsó verseiben, majd a 7. fejezet első verseiben itt. Az van itt írva a 40. verstől, már most tehát én Istenem, hadd legyenek nyitva a te szemeid, és legyenek figyelmesek a te füleid az imádságra ezen a helyen. És most, Uram, én Istenem, kelj fel nyugvó helyedre, te magad, és hatalmas frigyládát, te magad, és a te hatalmas frigyládát. Hadd öltözzenek fel papjaid, Uram, én Istenem, üdvösséges ruhába, és boldogságban örvendezzenek a te tisztelőid. Ó, Uram, én Istenem, ne utasítsd el a te felkentedet. Emlékezz meg a te kegyelmed nyilvánításáról, amelyet szolgádnak, Dávidnak ígértél. Amennyiben beletekintünk ebben a tölgyfős, a kevély és a gők idejébe, és mindabba, ami az emberek között van, akkor hajlamos lehetek megkérdezni, ki az, aki ma eljönne, ma, ha Dávid lenne itt, és énekelni a zsoltárait. Ki az, aki megjelenne, hogy meghallgassa őt? Az összes ájtatosan kegyeskedők nem lennének itt. Ők nem lennének itt. Ők már régen megalkották volna az ítéletüket. Felfogtátok egyáltalán, hogy mit mondtam? Az ő közvéleményüket már is meghozták. Igen, a döntésüket. A legtöbben ezt nem is tudják. A te szavaidból leszel megigazítva, és a te szavaidból leszel elítélve is. Nem az számít, hogy valaki más mit mond te rólad, hanem az, hogy te mit mondasz másokról. Ez a te saját ítéleted, amely a te saját ajkadról származott, mert így tartottad helyesnek a dolgot, és így is lesz egy napon, és nem másként. Nehogy azt gondoljátok, hogy Isten igazságtalanul fog intézkedni. Isten mindenkinek teljes igazságot fog szolgáltatni. Úgy, ahogyan ő látta, vagy megítélte a dolgokat, úgy fogja ő is megítélni akkor. És itt az van írva, hogy Isten az Úr irgalmasan letekintett. És ha a nép még el sem jött volna, legalábbis nem ebben a nemzedékben, majdnem kimerem így mondani. Ha Salamon ma itt lenne, senki sem gyűlne itt össze. Az emberek mind otthon maradnának, és a székek üresen maradnának. És vagy mégis lennének itt néhányan? Ti, akik most itt vagytok, ugye itt lennétek. Rendben. Ez elég a kezdethez. Ez elég az Istennel való kezdethez. de pontosan ez a helyzet. Szörnyű időket élünk, és az emberek ezt nem veszik észre. Figyelmen kívül hagyják a valóságot. Isten és Isten szava fölé emelik magukat. Márpedig úgy van, hogy mindaz, aki Isten szava fölé helyezi magát, az Isten fölé is helyezi magát, és aki ezt nem veszi figyelembe, az Isten fölé is helyezi magát. Itt olyan csodálatos módon van írva. Már most tehát én Istenem, hadd legyenek nyitva a te szemeid, és a te füleid legyenek figyelmesek az imádságra ezen a helyen. Szeretteim, miért is gyűlünk mi össze? Hiszen mindannyian imádkozhatunk otthon is, és ezt bizonyára többé-kevésbé meg is tesszük. Olvassuk a Szentírást, imádkozunk, még ha néha nem is úgy folyik mindig, ahogyan szeretnénk, de legalább megpróbálunk párbeszédet folytatni Istennel. De amikor itt vagyunk összegyűlve, akkor sok parazsat rakunk össze, és a szellem egy kis szele fúj, és az isteni tűz lángra lobban. És akkor jön a láng, és az Úr azt mondja, mit szeretnék inkább annál, mint hogy már is lángoljon. Ha mi mindannyian kinyitjuk a szánkat, megnyitjuk a szívünket, és imádkozunk Istenhez, akkor ő meghallgat, és válaszolni is fog. Legyen figyelmes a füled az imára ezen a helyen, és most kelj fel, Uram, én Istenem, a te nyugvó helyedre, te magad és a te hatalmas frigyládád. Itt megkaptuk a választ. Isten és az ő szava kell, hogy egyesüljön. Te magad és a te hatalmas frigyládád. Mindkettő összetartozik. Isten és az ő ígéje elválaszthatatlanok egymástól. És itt bele vagyunk mi is foglalva, mint Isten népe, és az van itt írva, a te papjait hadd tegyék, nem egy vallási közösség papjai, hanem kik a te papjaid. És Isten azt mondta, téged pappá rendeltelek el a Melkisédek rendje szerint, Krisztusra, Dávid fiára, a szellemben való vonatkozásban, és ránk vonatkoztatva, hogy meglettünk váltva, és királyok és papok népe lehetünk. Legyenek a te papjaid. Nem az ortodox papok, vagy valamilyen papokról van szó, hanem a te papjaid, nem a Baál papok, nem az Asera papok, hanem a te papjaid. Olyan emberek, akiket te illesztettél be a te országodba, a te gyülekezetedbe, akik értékelik, szeretik és tisztelik a te ígédet. Hadd öltözzenek ezek a te papjaid, Uram, én Istenem, az üdvösség ruháiban. Ők fel vannak öltözve valóban az üdvösség ruháival. Isten részesített bennünket kegyelemből az üdvösségben. És ez valami rendkívül ilyen nagyszerű dolog. Hadd öltözzenek a te papjaid, Uram, én Istenem, az üdvösség ruháiba, és hadd örvendezzenek szerencsében a te kegyesseid. Nos, kik legyenek ezek az emberek, akikről Isten itt Salamon száján keresztül beszél? Olyan emberek, mint te és én, akik jelen voltak akkor, amikor Isten, az Úr beteljesítette az ő ígéretét, és megépítette a templomot, mindent a kijelölt helyére helyeztetett, és aztán jött ez az egyesülés. Itt volt az Isten ígéje a szövetség ládájában, és Isten az Úr, aki az ő ígéjével és az ő népével van, lejött a dicsőség felhőjében úgy, hogy mindenki láthatta. És hiszen tudjátok, ha még tovább olvasnánk, hogyan borultak azután arcra, és térdre borultak, és imádták az Istent. A 42. versben aztán ez van írva, ó Uram, én Istenem, ne utasítsd el a te felkentedet, emlékezz meg a te kegyelmed nyilvánításáról, amelyet te adtál a te szolgádnak, vagy amelyet te ígértél a te szolgádnak, Dávidnak. Amikor Salamon aztán befejezte az ő imádságát, tűz szállt le az égből, és megemésztette az égő áldozatot, és a véres áldozatot, áldozatokat, és az Úr dicsősége betöltötte a templom házát. Úgyhogy a papok nem tudtak bemenni az Úr templomába, mert az Úr dicsősége betöltötte az Úr templomát. Már most, amikor az egész izraelita nép látta, hogy tűz szállt le, és az Úr dicsősége elárasztotta a templomot, letérdeltek a jártára, arcukat a földre hajtva, és imádták, és magasztalták az Urat ezekkel a szavakkal, hogy jóságos, és hogy az ő kegyelme örökkévaló. Isten válaszolt, mert minden az ő szava és az ő akarata szerint lett megvalósítva és végrehajtva. Isten most is válaszolni fog, miután minden az ő akarata és az ő szava szerint lett megszervezve és a megfelelő helyre helyezve. Úgy, hogy azonosulni tudjon az ő népével, akik befogadták az ő szavát. És voltak éppen pontosan erről van szó ezekben az utolsó napokban. Nem valamilyen ájtatos képmutatóan kereskedő vállalkozásról, nem valami olyasmiről, amit itt a pódiumról lehetne megtenni. Minden, amit én, vagy a mi testvéreink itt megtehetünk, de hiszen azt mi tesszük, és ezzel nincs sem nektek segítve, senki másnak. Mi mindannyian jogosultak vagyunk arra, mint annak idején Izrael népe, miután hallottuk a szövetség szavait, hogy Isten tüze leszálljon, és hogy az Úr dicsősége betöltse a templomot. Pál apostol pedig így ír a korintusiaknak. Ha valaki tönkre teszi az Isten templomát, azt Isten is el fogja pusztítani, mert az Isten temploma szent, és ti vagytok ezek a szentek. Isten egy templommá akar tenni minket, úgy gyülekezetként, mint egyénileg is, mint olyan embereket, akikben minden az ő ígéje szerint rendeződhet. Nem a mi hagyományaink, vagy a gondolataink szerint, vagy a szerint, amit már mindig is tudtunk, hanem az ő szavai szerint. És akkor tűz le fogsz hullani. Akkor nem az emelvényről fog jönni, hanem az isteni morajlás az égből fog érkezni. A hatalmas szél és Isten tüze le fog szállni. Mi azok közé szeretnénk tartozni, akik a végen nem lesznek csalódottak és becsapottak, hanem azok közé, akik kegyelmet találtak Isten színe előtt, és akik hagyják magukat az ő szavaihoz igazítani, akik megtapasztalják az ígéret beteljesedését, és akik hallhatóan, láthatóan, érezhetően és megtapasztalhatóan maguk tudják vinni Isten áldását. Itt nem csak ájtatos szavak voltak, itt elérkezett az Istentől kapott válasz is, és ez az, amire mindannyian várunk. Mikor kerülünk mi alapvetően ebben a hit kézzel fogható egyértelműségében, az íge, a tanítás, az elkötelezettség egyhangúságában, egyé válva a Krisztusban, mikor leszünk képesek ilyen módon Isten színe elé járulni, hogy az Úr dicsősége leszálljon ránk. Az első dolog, amit tudnunk kell, amit tudnunk kellene, hogy Isten megajándékozott bennünket kegyelemmel. Mi volt a helyzet Salamonnal? Ő magára is nézhetett volna, és akkor talán egy kicsit gyorsabban dobogott volna a szíve, akkor azt mondta volna magának, én Istenem, mit akarok én itt egyáltalán? Itt annyian vannak, akik sokkal jobbak nálamnál. Mit kezdjek én ott egyébként is? Nem, ő nem engedte, hogy a saját gondolatai felmerüljenek. Tudjátok, mit hordozott ez az ember a szívében? Az ígéretet, amit Isten adott apjának, Dávidnak. És ahogy ő maga mondta, szóbeli formában a szívében hordozta azokat. Ez volt az ő erőssége. Neki egy törvényes joga volt ehhez az ígérethez és annak beteljesedéséhez. És emelül nem tágított. Bármi jött is az útjába, nem siklott ki a vágányból. Nem veszítette szem elől a célt, ment a maga útján Istennel, és megtette azt, amivel meg lett bízva. Nos, nekünk is ugyanezt kell tennünk ezekben a napokban. Miközben teljes szívünkből hitet tanúsítunk az ez időre szóló ígéretek irántak. Szolgáljuk az Urat, engedelmeskedünk, és vágyakozni a kegyelemre, hogy mindent az ő szavai és az ő akaratai szerint rendszerezzünk. Senkinek ne jusson eszébe, hogy Salamonnak ez nem sikerült, mert Isten válaszolt, ugye? Ez kemény munka, az egész élet kemény munka, de itt azonban az isteni oldalról, a szellemi oldalról, Isten gyülekezetéről volt szó. És elolvashatjátok magatoknak minden bizonnyal a második Mózes 12-ben áll írva, azt hiszem, ott ez áll írva, ott nevezték Izraelt először gyülekezetnek. Addig csak Izrael népe volt, de attól a pillanattól kezdve, hogy a páska báránya meg lett ölve, a gyülekezet lett. Talán mégis fel kell olvasnom nektek a verset, bár már felolvastam ezelőtt, de talán jó, ha ezeket a dolgokat észben vagy szem előtt tartjuk, hogy Isten felállított egy bizonyos rendet. 2 Mózes 12, a második verstől. Ez a jelenlegi hónap olyan legyen számotokra, mint az első hónap. Kezdő hónap, ez legyen számotokra az év összes hónapja közül a legelső. Adjátok meg, vagy adjátok ki a következő utasításokat egész Izrael népe gyülekezetének. Ezt megelőzően a gyülekezet szó egyáltalán nem szerepel. De attól a pillanattól kezdve, hogy Isten azon volt, hogy beteljesítse az ő ígéretét, hogy véghez vigye a megváltást és a szabadulást, hogy levágassa a páska bárányt, és kivezesse az ő népét, az öveit, mint gyülekezetet szólította meg. Tehát már nem egyénenként, már nem mindenki a maga útját járva, hanem gyülekezetként. Egy gyülekezet, amelynek Isten rendeléseket adott. Egy olyan gyülekezetet, amelyel Isten szövetséget kötött. Egy olyan gyülekezet, amely felelősséget vállalt Isten előtt. És ugyanaz a szó kifejezés van az Új Szövetségben is felhasználva. Mi Urunk azt mondja, hogy én akarom építeni az én gyülekezetemet. Ő Isten országát prédikálta, de amikor erre került sor, azt mondja, hogy én akarom építeni az én gyülekezetemet. És aztán Isten elhelyezte a gyülekezetbe a szolgálatokat, és így tovább. Itt tehát nem egy ember magán ügyéről van szó, hanem az üdvösségtörténettel van dolgunk, egy Isten által adott elhivatással, Isten tervének a kivitelezésével abban az időben. És merem állítani, hogy most is ugyanígy áll a helyzet. Hiszen Isten országában nem a te és az én magánügyemmel van dolgunk, hanem Isten országában be kell teljesednie az, vagy annak, amit Isten eltervezett, elhatározott magának. És hadd legyen, hogy erre a célra felhasználhatna bennünket, mint az ő gyülekezetét. A szövetség ígéjét elhelyezte oda, ahova tartozott, nevezetesen a szentek szentjébe. És azután, miután már minden készen volt, leszállt az Isten dicsősége. Egyrészt ott voltak az énekesek, másrészt a trombitások, minden rendelkezésre állt, és mindannyian egy emberként felemelték a hangjukat, és dicsőítették, és hálát adtak az Úrnak, és odaillően énekelték is, mert jóságos ő, és az ő irgalmasság örökkévalóan tart. Ekkora házat, az Úr templomát egy felhő töltötte be. Úgy, hogy a papok nem tudtak bemenni, hogy elvégezzék a szolgálatukat a felhő miatt, mert az Úr dicsősége betöltötte az Isten házát. Nem akarok többet olvasni a zsidókhoz írt levélből, de ott meg van írva, hogy Mózes hűséges volt Isten házában, Krisztus pedig, mint fiú, az ő saját házában. És mi vagyunk az ő háza, így áll benne írva. Mi nem a mi házunk vagyunk, mi az ő háza vagyunk, az ő lakóhelye, az ő temploma. Mi itt vagyunk ezen a földön, és az ő rendelkezésére állunk, hogy véghez vihesse azt, amit elhatározott magának. Hogy véghez vigyen, micsoda kegyelem, hogy egészen a mi időnket is beleértve, nem csak betűként rendelkezhetünk az ígével egy könyvben, hanem Isten kegyelméből betekintést kaptunk, nyerhettünk Isten tervében, és kegyelemből áttekintést is az ő tanács határozatáról. És mindez csak azért, mert neki van valami terve velünk. Ha Istennek semmi terve nem lett volna Salamonnal, akkor nem olvasnánk róla semmit. Elcsendesedett volna körülötte minden. De Isten megadta az ígéretet a te testi utódodon keresztül, de hiszen neki sok testi utóda van, és Isten ismét létrehozott egy kiválasztást, amikor azt mondta, ez legyen az. És higgyétek el nekem, ha Isten megkérdezte volna a népet, éppen, hogy azt az egyet nem választották volna, mint ahogyan Dáviddal és mindenhol máshol is történt. Isten döntései ellentétesek a mi racionálisan felfogott döntéseinkkel. És ez esetben mindenki fejjel a falnak megy. És azt mondja, én Istenem, ne így, és ez mégsem lehet így. És mit mondott Sámuel újra és újra, amikor sorra jöttek és felálltak előtte, jött az egyik, nem, mondja, ez nem az, a következő, ez sem az, és így ment ez tovább, amíg a sor véget nem ér. És akkor körülnéz egy pillanat, és azt mondja, igen, mi folyik itt most? Egyik sem a felsorakozottak közül, és megkérdezi, van még egy fiat? Igen, de ő a birkákkal, a jónyánnyal van. Hadd jön csak ide. Isten útjai csodálatosak, nem olyanok, mint a mi útjaink. Amennyire messze van a menny a föld fölött, annyira magasabbak az ő útja és gondolatai a miénknél. Ki volt az ő tanácsadója? Ki képes felfogni, kifürkészni az ő gondolatait? Senki. Egyet azonban elmondhatunk. Milyen csodálatosak a te útjaid és cselekedeteid, ó Uram, mindenható Isten. Még velünk is ezekben a napokban. A végén látni fogjuk, hogy Isten velünk együtt járta a saját útját minden alázatosságban, és hogy mindannyiunkkal együtt célba fog érni, és mi is vele együtt. És mi vele együtt. Magasztalva és dicsőítve legyen az ő csodálatos és magasztos szent neve. Amen.